Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesajai László.
És Gedő Árnes.
Szombati adásunk tartalmából.
Ferenc pápa irgalmasság pénteki látogatása egy anya otthonban, ahol elítélt nők élnek gyermekeikkel.
A Szentatya június 21-én Genfbe utazik az Egyházak Világtanácsa jubileumára.
Az Egyházak Világtanácsának története.
Szolgálat nem szolgaság, Ferenc pápa a nők egyházban betöltött szerepéről. A Szentföldi Egyházak képviselőinek közös nyilatkozata a Szent Sír Bazilika újra megnyitásáról.
Ferenc pápa irgalmasság pénteki látogatása egy anyaotthonban, ahol elítélt nők élnek gyermekeikkel. Folytatódnak Ferenc pápa irgalmasság pénteki látogatásai. Március 2-án délután 4 órakor Rino Fisichella érsek az új evangelizálás pápai tanácsának elnöke kíséretében a Szentatya elhagyta a Vatikánt. Útját Róma déli városrésze az Eur felé vette, ahol előzetes bejelentés nélkül látogatást tett az úgynevezett Léda házban, mely elítélt nőknek és kiskorú gyermekeiknek ad otthont.
Immagini anche il mio stupore perché mi hanno chiamato, corri al cancello, sono andato al cancello e ho trovato Papa Francesco.
Az épületet a szervezet bűnözéstől foglalták le, mely a maga nemében az első és egyelőre egyetlen ilyen jellegű létesítmény Olaszországban. A Léda-ház vezetője Lillo Di Mauro elmondta a pápának, milyen erőfeszítésekkel hozták létre tavaly a házat. Mennyire fontos, hogy visszakerül a társadalomhoz egy ilyen struktúra, ahol a civilizáltság és az emberség projektjét fejlesztik ki.
Szentatya, mi láthatatlanok vagyunk. Olyanok vagyunk, mint rajtunk kívül a több ezer gyermek, akiknek szülei az olasz börtönökben töltik büntetésüket, és mi vagy velük együtt élünk a börtönben, vagy látogatjuk őket. Hogy megóvják fogvatartott szüleink méltóságát, hazudnak nekünk, elhitetve, hogy kollégiumba mennek, vagy a munkahelyre. Megmotoznak minket. Ismeretlen felnőtt kezek hatonnak be az intimitásunkba, elveszik szegény plusz játékainkat, akik a barátaink, hogy kinyissák, ellenőrizzék. Olykor az alsó nemünket is leveszik, hogy megbizonyosodjanak afelől, anyuka nem rejtette el benne kábítószert. Törékeny virágok vagyunk a bürokrácia és a biztonsági intézkedések sivatagjában, a felnőttek közönyében, akiket elidegenít a rossz és erőszakos munka. Sokan csak statisztikát látnak bennünk. 4500 gyerek, akinek édesanyja börtönben van. 90 000, akinek az apját tartják fogva. Olykor saját szüleink is spekulálnak velünk. Hogy nem utogassanak ránk, azt meséljük, hogy apánk fantasztikus és távoli országokban dolgozik, és anyánk egy királynő. Önvédelemből agresszívvé és kezelhetetlenekké válunk, pedig nem vagyunk rosszak. A többiek látnak ilyennek minket, és akarják, hogy ilyenek legyünk. Az elítéltek gyerekei.
Ferenc pápát nagy meglepetéssel fogadták az anyák, gyerekeik és az ott dolgozó emberek. A Léda-házat a Cecília Nonprofit Szociális Szövetkezet hozta létre 2017 márciusában. Olyan anyáknak ad otthont, akiket kisebb súlyú bűncselekményekért ítéltek el, és akiknek nem szűnt meg szülői felügyeleti joga, ezért a büntetés idejét gyermekeikkel együtt tölthetik ebben az anyagyerek otthonban. Jelenleg 5 fiatal, 25 és 30 év közötti anyuka lakik a Léda-házban gyerekeikkel. 3 cigány, 1 egyiptomi és 1 olasz. Az anyák mellett különböző szociális szervezetek önkéntesei, nevelők, gondozók működnek. Itt teljesítenek szolgálatot a próbaidős elítéltek is, akik apró bűncselekményeket követtek el, ami nem von maga után elzárást, és büntetésüket közhasznú munkával tölthetik le.
A Szentatya néhány szót váltott az anyukákkal és a házban dolgozó fiatalokkal. Játszott a gyerekekkel, nagy húsvéti csoki tojást ajándékozott nekik, aminek mód felett örültek, meg is kérték, hogy uzsonnázzon velük. Az édesanyák egy apró ajándékkal kedveskedtek a pápának, amelyet az otthonban készítettek. Elmesélték neki, hogy mekkora lehetőség ez számukra, hogy fölneveljék a gyerekeiket a sok nehézség ellenére. A Lédaházban lakó anyák elvihetik iskolába a gyerekeiket, értük mehetnek tanítás után, szakmát tanulhatnak, hogy megkönnyítsék a munka világába és a társadalomba való visszailleszkedésüket. Ferenc pápa néhány ajándékot adott át a fiatal anyáknak, köztük egy aláírásával ellátott pergament a látogatás emlékére, majd 5 órakor elhagyta az anyaotthont és visszatért a Vatikánba.
Ferenc pápa június 21-én Genfbe látogat az Egyházak Világtanácsa jubileumára. Greg Burke, szentszéki szóvívő pénteken jelentette be a Vatikánban, hogy Ferenc pápa június 21-én Genfbe látogat az Egyházak Világtanácsa jubileumára, melyen az ökumenikus szervezet alapításának 70. évfordulójára emlékeznek, együtt az úton, az imában és a munkában mottójegyében. Az Egyházak Világtanácsa 1948-ban született Amszterdamban, és jelenleg 348 protestáns, luteránus és ortodox egyházat foglal soraiba, melyek együtt mintegy 500 millió keresztényt képviselnek. A közeli találkozó alkalmából a Vatikáni Rádió interjút készített Olaf Fixet-Veit tisztelettel, az Egyházak Világtanácsa főtitkárával. Hogyan készül a Világtanácsa megemlékezésre?
Az Egyházak Világtanácsa az egész év során tartott eseményekkel emlékezik az alapításra, amelyekre számos vendéget várunk. A pápa látogatása alkalom lesz arra, hogy különleges módon emlékezzünk a 70. évfordulóra, hogy együtt legyünk és együtt imádkozzunk. A találkozó alkalmat ad a közös keresztény tanúságtételre és az igazságosságért és a világ békéjét végzett szolgálatra. A pápa látogatására akkor kerül sor, amikor véget ér az Egyházak Világtanácsa központi bizottságának az ülése, amelyet egyébként 2 évenként tartanak. Úgy szervezik a tanácskozást, hogy a közgyűlés részvevői jelen lehessenek a pápa látogatás eseményén, amelynek programját hamarosan közzétesszük.
A pápa beszédet intéz majd a központi bizottsághoz?
Igen, a pápa beszédet tart. Együtt leszünk és együtt imádkozunk az ökumenikus központban. Keressük annak a módját, hogy ezt különféle módon tudjuk közvetíteni a média lehetőségein keresztül. Azt szeretnénk, hogy az eseménynek ne csak azok legyenek a részesei, akik fizikailag jelen vannak, hanem hogy mások is be tudjanak kapcsolódni az eseményekbe, és hogy meglássák, mit is jelent ez a látogatás az Egyházak Ökumenikus Tanácsának, és egyáltalán az ökumenikus mozgalomnak.
A katolikus egyház, mint ismert, nem tagja az Egyházak Világtanácsának, de ennek ellenére szoros kapcsolatban áll a szervezet különböző részeivel. Mit jelent ez a találkozó a katolikus egyházzal kapcsolatos fejlődés szempontjából?
A Ferenc pápa és az Egyházak Világtanácsa közötti találkozó nagyon erős kifejezést ad annak, hogy együtt dolgozunk. De nem csak közös munkáról van szó, hanem egyidejűleg közösen imádkozunk és együtt is dolgozunk. Éppen ez lesz a pápa látogatás témája. Gondolom, hogy mindez újból megerősíti mindazt, ami az utóbbi években nemzetközi szinten kifejlődött, főként a vegyes munkacsoportok és a bizottságainkon belüli állandó képviselet révén a munkában való részvétel által. Hasonlóképpen mi is jelen vagyunk a Római Katolikus Egyház számos rendezvényén. Gondolom, hogy most olyan pillanat jön el, amelyben közös, nagyon jelentős napirendet készíthetünk. Mindenek előtt együtt lehetünk, együtt dolgozhatunk, hogy közösen tegyünk tanúságot a különféle egyházaink számára mindabban, hogy mit is jelent ma Jézus Krisztus követni, és mit jelent együtt tenni ezt. Ez azt is jelenti, hogy többé már nem hangsúlyozhatjuk azt, ami elválaszt bennünket, hanem azt, ami egyesít minket. Ezt meg kell tennünk, mert hiszük, hogy a világnak szüksége van erre a közös keresztény tanúságtételre. Azt is tartjuk, hogy a világnak nem csak szüksége van a békére, az igazságosságra és a kiengesztelődésre, hanem azokat meg is szerezheti. De ezért nekünk, egyházaknak mindent meg kell tennünk közösen.
Az Egyházak Világtanácsának története. Az Egyházak Világtanácsa angol nevén World Council of Churches, másképpen Ökumenikus Világtanács, a protestáns ökumenikus mozgalom világméretű szerve. az ökumené igényének fölerősödése indította el protestáns egyházakban a gyakorlati kereszténység és a hit és egyház alkotmány mozgalmakat. 1937-ben merült föl az Egyházak Világtanácsa létrehozásának a gondolata ezek egyesítésére az Oxfordi, majd az Edinburghi világkonferencián. Az egyházak képviselői 1938 májusában Utrechtben fogalmazták meg az Egyházak Világtanácsa tervezetét. Csatlakozásra szólították föl az egyházakat, és 1941-ben nagy gyűlést tartottak. A háború ellenére az egyházakkal való kapcsolatfölvétel folytatódott.
Az Egyházak Világtanácsa első nagy gyűlését 1948. augusztus 23-án Amsterdamban tartották 146 különféle keresztény egyház 351 képviselőjével. Ezt a találkozót tartják egyúttal az Egyházak Világtanácsa megalapításának. Az Ökumenikus Világtanács így fogalmazta meg céljait. Fölhívni az egyházakat a látható egység elérésére az egy hitben és egy eukarisztikus közösségben. Megkönnyíteni az egyházak közös tanúságtételét, támogatni az egyházak missziós tevékenységét a világban, segíteni az egyházakat az ínség enyhítéséért, az embereket elválasztó falak lebontásáért és az emberiség családja egységének létrehozásáért végzett munkájában. Bátorítani az egyházakat a megújulásra az egységben, Isten tiszteletben, misszióban és szolgálatban. Az Egyházak Világtanácsába később beolvadtak ökumenikus célú mozgalmak is.
A katolikus egyház megfigyelői először 1961-ben vettek részt az Egyházak Világtanácsának nagygyűlésén. 1965-ben közös munkacsoportot hoztak létre, mely főként az egyházak egysége, a közös tanúságtétel, az igazságosság, a fejlődés és a béke témaköreivel foglalkozott. 1968-tól katolikus teológusok is dolgoznak az Egyházak Világtanácsában. 1969-ben 6. Pál pápa Genfben látogatást tette az Egyházak Világtanácsánál, de a katolikus egyház csatlakozása nem történt meg. Második János Pál pápa 1984-ben szintén ellátogatott a genfi székhelyű ökumenikus világtanács közgyűlésére.
Szolgálat, nem szolgaság. Ferenc pápa a nők egyházban betöltött szerepéről. Van egy máriás stílus, amit nem szabad szem elől téveszteniük se a férfiaknak, se a nőknek. A társadalomban és az egyházban továbbra is jelen van egy bizonyos hímsovinizmus. Ferenc pápa ezt emelte ki levelében, amelyet Maria Teresa Comte Grau spanyol írónőnek írt legújabb könyve kapcsán. 10 dolog, amit Ferenc pápa javasol a nőknek, a címe a kötetnek, amelyet március 7-én mutatnak be Madridban.
A pápát aggodalommal tölti el, hogy továbbra is jelen van egy bizonyos hímsoviniszta felfogás, még a legfejlettebb társadalmakban is, ahol erőszakos cselekedeteket követnek el a nők ellen. Bántalmazzák, áruba bocsátják őket, kihasználják a fogyasztói reklámokban és a szórakoztatóiparban. Azt is aggasztónak tartja a Szentatya, hogy az egyházban, ahol minden keresztény a szolgálatra kapott meghívást, ez a szerep a nők esetében olykor a szolgaság felé csúszik el, ahelyett, hogy valódi szolgálat lenne.
Pápa elődei nyomán Ferenc pápa is szükségesnek tartja az újabb antropológiai kutatásokat, amelyek a tudomány fejlődésének eredményeit és a jelenlegi kultúra érzékenységét magába foglalva egyre mélyebbre ásnak le a női és a férfi identitás mélyére, hogy így jobban szolgálhassák az egész emberiséget. Ha ebben az irányban előre haladunk, az egy új és mindig megújuló humanitásra készít föl minket. Remélhetőleg ez a könyv is hozzájárul az ügyhöz, állapítja meg levelében a pápa.
A Szentatya fontosnak tartja, hogy a szerző nem feledkezett el Máriáról, aki áldott az asszonyok között. A máriás asszonyi létből egy sajátos dolog jön létre, amit a pápa Evangélii Gaudium kezdetű buzdításában máriás stílusnak hív. Ez a stílus arra hívja az egész egyházat, hogy anya legyen, aki gyöngéden szeret mindenkit. Az egyházban élő férfiaknak és nőknek nem szabad szem elől téveszteniük ezt a ma olyannyira kulcsfontosságú távlatot. Remélhetőleg a könyv címében szereplő 10 dolog hasznára válik az olvasónak. az Úr sokszorozza meg ezeket, hogy egyre előrébb jussunk a női küldetés és hivatás iránti érzékenység és elismerés útján, írja még Ferenc pápa, majd áldását adja Maria Teresa Comte Grau spanyol írónőre.
Ferenc pápa többször beszélt a nők egyházban betöltött helyzetéről. A spanyol írónő erőszavában két esetet idéz. Az első, amikor 2013. július 28-án a Rio de Janeiro-ból Rómába visszatérő repülőgép fedélzetén válaszolt a Le Figaro egy újságírójának kérdésére. Azt hiszem, hogy még nem dolgozta ki alaposan a nő teológiáját az egyházban. Ezt csinálhatnak, azt csinálhatnak, most ministrálhatnak, fölolvashatják a szentleckét, karitász elnökök lehetnek. De többről van szó. Mélységében ki kell dolgozni a nő teológiáját. A másik alkalom egy interjú során merült föl, amikor a szentatya Antonio Spadaro jezsuitának megerősítette. Többet kell tenni azért, hogy megalkossuk a nő alapos teológiáját. Csak ezzel a lépéssel lehet jobban átgondolni a nők egyházban betöltött szerepét. A szentföldi egyházak képviselőinek közös nyilatkozata a Szent Sír Bazilika újra megnyitásáról. Február 28-án szerdán újra megnyitották a hívek előtt a bazilikát azt követően, hogy a három keresztény egyház példanélküli gesztusként a templom bezárásával tiltakozott az izraeli kormány által követelt adók ellen. A kultuszhely megnyitását azután döntötték el a keresztény egyházok helyi vezetői, hogy Benjamin Netanyahu elnök befagyasztotta a jeruzsálemi önkormányzat által követelt adósságokat, és azt a Knesset előtt álló törvényjavaslatot is, amely az egyházok által magánszemélyeknek eladott területek kisajátításáról szól. Ez a két intézkedés indította ugyanis az egyházakat erre a szokatlan lépésre, hogy tiltakozásul bezárják a Szent Sír Bazilikát. A jeruzsálemi önkormányzat által követelt adósság 53 millió eurónak felel meg, és azokra az egyházi javakra vonatkozik, amelyeket nem Isten tiszteleti célokra használnak. Francesco Patton ferences kusztos, harmadik Teofil görög-ortodox pátriárka, valami Nurhan Manugian örmény pátriárka pénteken közös közleményt tette közzé, amelyben hálát adnak az Istennek, hogy könyörgéseik meghallgatásra találtak. A közlemény szövege. Az egyház vezetői, akik a Szent Sírt ellátják, és a status quo, ami a szentföldi szent helyeket kormányozza, vagyis a görög-ortodox pátriárkátus, a szentföldi kusztódia és az örmény pátriárkátus, hálát adunk az Istennek Netanyahu miniszterelnök kedden hozott rendeletéért, és hálásan mondunk köszönetet mindazoknak, akik fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy megmaradjon a keresztény jelenlét Jeruzsálemben, és hogy megvédjék a status quo-t. A miniszterelnök építő jellegű közbeavatkozása után az egyházak arra várakoznak, hogy Hanegbi miniszterrel és a Jeruzsálemet szerető emberekkel együtt elköteleződjenek annak biztosításában, hogy a Szentváros, ahol továbbra is kihívásokkal kell a keresztény jelenlétnek szembenéznie, olyan hely maradjon, ahol a három monoteista vallás együtt tud élni és virágozni. Az utóbbi eseményeknek köszönhető, hogy a Szent Sír, amely a mi úrunk keresztre feszítésének és feltámadásának is helye, megnyílik újból a zarándokok előtt. Zárul a szentföldi keresztény vezetők nyilatkozata. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, március 3-i szombati adásunk véget ért.
Elbúcsúznak a szerkesztők,
Virtas Ajai Lászlót
és Gedő Ágnást hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió, a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Az igazság szabaddá tesz.
Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.